A népet szavaztatná a kormányfő 7 pontos tisztasági csomagjáról, ha parlamentben kétharmados többség kellene. Parkolóőrkommandó piros zacskókat tettek az egészségügyi minisztérium előtt álló kocsikra. Havi 160 ezer fix, egyre több a feketén dolgozó, bejárónő babysitter, már legalább 150 ezeren vannak. És féltékeny típus 6 embert, köztük volt barátnőjét is lelőtte egy szolgálaton kívüli rendőr Amerikában. Jó estét kívánok! Népszavazást kezdeményez a miniszterelnök, ha a parlament nem támogatja 7 pontos javaslatát. A kormánypártok támogatása már megvan, ezt a politikai élet megtisztításáról szóló csomag kihirdetése óta eltelt egy hétben megszerezte Gyurcsány Ferenc. De mivel néhány pontjának elfogadásához kétharmados többség kell, az ellenzékre is szükség van, legalábbis az ellenzék egy részére. A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc pozíciója meggyengült, ezért a referendum bejelentésével megzsarolta a saját koalíciós partnereit.
Akkor a néphez, az Isten adta néphez fordulunk felhatalmazásért.
A miniszterelnök a politikai élet megtisztítására tett javaslatairól kérdezné meg az embereket. Azt mondta, attól tart, hogy a 7 pont közül azokat, amelyekhez kétharmados támogatása van szükség, az ellenzék nem szavazza meg. Ilyen lenne az új összeférhetetlenségi és a pártfinanszírozási törvény.
Ha a változásokat nem akarják megtenni elegen itt a házban, akkor majd megteszi, rákényszerít bennünket a nép.
Fair play.
A Fidesz frakcióvezetője az ülésteremben azt mondta, számukra nem hiteles, hogy a kormányfő tisztasági csomagot akar, miközben vállalkozóként neki is voltak ügyei, például az Öszödi nyaraló ügye. A népszavazási kezdeményezésről sajtótájékoztatón beszélt.
Nyilvánosan megzsarolta a koalíciós pártok képviselőit, amikor azt mondta, hogy amennyiben esetleg nem szavaznák majd meg az ő javaslatait, akkor népszavazás fog dönteni a kérdésről.
Nagy hiba volt.
Az MDF abban egyetért a kormányfővel, hogy országgyűlési képviselő ne lehessen polgármester.
Elvitte a rossz
kormányzást. A KDNP akkor tárgyalna, ha Gyurcsány Ferenc másról is beszélne velük, például azokról a közpénzekről, amelyek szerintük eltűntek. A szabaddemokraták azt mondják, már régen rendezni akarták a pártfinanszírozást és az összeférhetetlenséget. Szerintük ez is azt bizonyítja, hogy nem figyelemelterelésről van szó.
A parlamentben van Lujgics Tamás. Szevasz Tamás, ugye most 129 képviselő kezdeményezi majd a népszavazást, miért pont ennyi, és hát volt-e már olyan, hogy képviselők így közvetlenül kezdeményeztek volna a referendumot?
Az alkotmány szerint, hogyha a köztársasági elnök, a kormány vagy 129 képviselő, vagyis a képviselők egyharmada kezdeményezi a referendumot, akkor nem kell összegyűjteni az aláírásokat, hogyha ezt a parlament többségi döntéssel elfogadja. A 200 000 aláírás akkor kell, ha valaki magánemberként kezdeményez, vagy mint a Fidesz esetében, ha nincs meg a szükséges parlamenti többsége. A kormány egyébként kétszer kezdeményezett már így referendumot, ilyen volt például az Európai Uniós csatlakozási, illetve a NATO csatlakozási népszavazás. Olyan viszont még sosem fordult elő, hogy 129 képviselő, vagy a köztársasági elnök kezdeményezett volna.
Akkor most a kormányfő miért választotta ezt a módszert, illetve hát például miért nem a kormány maga kezdeményezi a népszavazást?
Annak jelképes értelme van, hogy nem a kormány, hanem a képviselők, vagyis tulajdonképpen a parlament kezdeményezi a népszavazást. Az viszont racionális cél, hogy így sokkal gyorsabb a kezdeményezés, és olcsóbb is. Be lehet érni vele például a Fidesz népszavazási kezdeményezését, ahogy itt a Fidesz képviselővel beszélgettem a parlamentben, kicsit tartanak is attól, hogy ez gyengítheti némiképp az ő kezdeményezésüket. Újabb kérdések lesznek, sokkal bonyolultabb lesz a kérdőív, ez gyengítheti az állampolgárok, illetve az állampolgárok számára ez bonyolultságot jelent, és a végén nem lesz egyértelmű a győzelem, ha lesz győzelem, mert mindenki azt mondhatja, hogy ő ebben győzött, ő pedig abban győzött.
Lujgics Tamás jelentkezett a parlamentből, köszönjük, további részletek természetesen jönnek még az estében. Elfogadta az országgyűlés az úgynevezett Lex Mol-t. Ez a törvény próbálja megakadályozni, hogy külföldi cégek meghatározó részesedést szerezzenek a kiemelt fontosságú magyar vállalatokban. A szabályt a kormány javasolta, és az a furcsa, de legalábbis szokatlan helyzet állt elő, hogy a Fidesz igennel, több szocialista képviselő viszont nemmel szavazott.
Multik csatározása hívta életre a Lex Mol-t. Az osztrák ÖMV lassan fél éve minden eszközt felhasznál, hogy a Mol-ban tulajdont szerezzen. Előbb a kormányfő...
ellenséges kivásárlási szándéknak, gondolom.
Majd a pénzügyminiszter is védelmébe vette a magyar olajvállalatot.
A rendelkezés álló valamennyi eszköz felhasználjuk annak érdekében, hogy az ellenséges kivásárlással szemben föllépjünk.
A rekordgyorsasággal alig 2,5 hónap alatt elkészült Lexmol lényege, hogy a felvásárlásra készülő cégnek az ajánlat mellé üzleti tervet is mellékelnie kell, amelyet jóvá kell hagynia a kiszemelt vállalat igazgatóságának. Lehetőség lesz arra is, hogy a bekebelezésre ítélt cég védekezésként megerősítse magát, azaz az eddig engedélyezett 10%-nál több saját részvényt vegyen. A MOL is hasonlóan védekezett. Nem csak Brüsszelből, hanem a szocialista frakcióból is érkezett bírálat a javaslathoz. Csanyi Tibor képviselő előre bejelentette, hogy nem szavazza meg az előterjesztést.
Az a félelmünk sokunknak, hogy ezzel a törvényel Magyarország elrugaszkodik az európai cégjogi szabályozás fősodrától, és hát ezáltal kevésbé lesz vonzó a külföldi befektetők számára.
A Fidesz frakció kiállt a törvény mellett, még azt is elérték, hogy a vízgazdálkodási cégek védelme is bekerült a javaslatba.
Biztosítani szeretnénk, hogy ez az alapvető és a világon fogyóba lévő egyre értékesebb stratégiai cikk, az ivóvíz, az megkapja mindazt a közösségi védelmet, amelyet az emberek, az ország érdeke megkíván.
A törvény nem tér ki a közlekedési, a postai és az egészségügyi vállalatokra. A Fidesz később ezeket is bevonná a védett cégek közé. Ezt az zárószavazás előtt felszólaló Orbán Viktor jelentette be. A Fidesz elnöke azt mondta, javaslataikkal tovább védenék a nemzeti vagyont.
Mindez 5 parlamenti párt aláírta a jövő nemzedékek ombudsmanjáról szóló törvényjavaslatot, és be is nyújtották azt az országgyűlésnek. Az új ombudsman főként környezetvédelemmel foglalkozik majd. A gyermek és ifjúsági problémák továbbra is az állampolgári jogok országgyűlési biztosához tartoznak. Az új szakember feladata az, hogy a meg nem született generációk érdekeit képviselje. A poszt létrehozását a Védegylet nevű civil szervezet kezdeményezte. A köztársasági elnök november közepén tesz javaslatot arra, hogy ki legyen a jövő nemzedékek biztosa. Nem kell több járulékot fizetni, mint eddig, marad a szabad orvosválasztás, de jövőre már szabad biztosító választás is lesz. Elkészült és nyilvános az új egészségbiztosítási rendszer részleteiről szóló javaslat. Eszerint nem csak biztosítók, hanem magánbefektetők is pályázhatnak majd tulajdonrészre a januártól alakuló 22 pénztárban. A Fidesz szerint a jövőben a magánbiztosítók döntik majd el, hogy mit, mennyiért és hol kaphat a beteg.
Hogy marad a kötelező egészségbiztosítási rendszer.
Deform.
Eltérő politikai vélemények a most közzétett, de régóta ismert és tervezett biztosítási rendszer változásokról. Eszerint, és ezt már mutattuk, jövőre megkezdődik a toborzás, és 22 pénztár alakul. Megyénként 1-1, Pest megyében 4. Ezekben szerezhetnek tulajdont a magánbefektetők, amelyeket most egyszerűsítve biztosítóknak nevezünk, de lehet bárki pénzzel és hozzáértéssel. Ezek a befektetők pályázattal szerezhetik meg a területeket. És mutatjuk azt is, hogy hova kerül a betegek pénze. A járulékokat nem többet, mint eddig egy alapban gyűjtik. Innen a pénztárakba utalják, aszerint, hogy melyik pénztárban hány és milyen biztosított van, például fiatalok, betegek, idősek. A nagyobb részt állami, kisebb részt magántulajdonú pénztárak kötnek szerződést a szolgáltatókkal. Mindenki a pénztárával szerződött szolgáltatóhoz mehet majd. De a jó szolgáltatókkal vélhetően sok biztosító szerződik majd.
A legjobb reklám, a legjobb piacszerző az elégedett beteg.
Ez egy kórházigazgató véleménye volt. A fideszes Mikola István viszont a biztosítók szerepe miatt aggódik.
Az elvártnál is messze nagyobb hatásköröket kaptak. Gyakorlatilag ők fogják eldönteni, hogy mit, mennyiért és hol kaphat a beteg.
Az egészségügyi államtitkár szerint indokolatlanok a félelmek.
A biztosítóknak is jelen kell lenni azoknál a döntéseknél, ami a ellátási csomag, stb. Ezeket hozza, vagy határozza meg, de ezekben nem lesz meghatározó szerepük.
A tervezet szerint marad a szabad orvosválasztás. A házi orvosi mindenképp. Velük a biztosítónak szerződni kell. De a tervek szerint külön engedéllyel egy beteg olyan orvoshoz is eljuthat, akivel nem kötött szerződést biztosítója.
Az este vendége lesz 10 után Horváth Ágnes egészségügyi miniszter. Valóságos parkolóőr kommandó járta be ma az egészségügyi minisztérium környékét, kíméletlenül büntettek a minisztérium előtti lezárt parkolóban is. A belvárosi önkormányzat többször is felszólította a minisztériumot, hogy fizessen a parkoló használatáért. Rogán Antal polgármester máig adott haladékot. A vitatott terület az ügyészségi vizsgálat szerint az önkormányzaté, de a minisztérium a bíróságon megtámadta a határozatot.
Így foglalta el az 5. kerületi önkormányzat azt az Arany János utcai parkolót, amit eddig az egészségügyi minisztérium a sajátjaként használt.
Érvényesítettem, látok? Ilyenkor elkezdjük a fogdíjazást.
Az önkormányzat 6 parkolóőrt vetett be a területfoglaló akcióban. Amikor már minden autó megkapta a Mikulás csomagot, megérkezett a kerület polgármestere is.
Ha a minisztérium beszedi az emberektől a vizitdíjat, akkor a mai naptól kezdve ebben a parkolóban minden nap mi is be fogjuk szedni a minisztériumtól a parkolási díjat.
A polgármester szerint a minisztériumnak 5 évre visszamenőleg ki kell fizetnie a közterület használati díjat.
Tisztelettel üdvözlöm, miniszter asszony, át is adom önnek a szót.
Horváth Ágnes szerint a terület a minisztériumé.
A tárca megteszi a szükséges lépéseket ebben az ügyben, ha kell, akkor birtokvédelemért fordulunk.
Az ügyben a fővárosi főügyészség is vizsgálatot folytatott, és megállapította, hogy a parkoló az önkormányzaté.
Beszereztük ennek a vitatott területnek a tulajdoni lapját, amiről egyértelműen megállapítható, hogy az 5. kerületi önkormányzat a tulajdonos.
A parkolőrök az első napon 30 pótdíj fizetési felszólítást helyeztek ki a minisztérium eddig parkolónak használt területén. Azt mondják, az ellenőrzést folytatják, mert ezt a parkolót is ugyanolyan nyilvános parkolónak tekintik mostantól, mint a többit. A híradót Víg András tudósította.
Nem kér bocsánatot Havas Szófia. A szocialista képviselő azt nyilatkozta a HVG-nek, hogy idézem, 1956 esetében nem szoktam forradalomról beszélni, mert a börtönből kiszabadult nyilas kereszteseket nem tudnám semmilyen módon forradalmároknak nevezni. Frakciótársa Mécs Imre történelemhamisításnak nevezte Havas Szófia kijelentését, a fideszes Wittner Mária viszont nem vár bocsánatkérést, szerinte ugyanis azzal az MSZP már 18 évet késett.
Magyarországon mindenkinek joga van elmondani saját véleményét, ezt mondta Havas Szófia, amikor a nyilatkozatára kérdeztünk rá. A szocialista képviselő a Heti Világgazdaságnak mondta azt, hogy idézem, én például 1956 esetében nem szoktam forradalomról beszélni, mert a börtönből kiszabadult nyilas kereszteseket nem tudnám semmilyen módon forradalmároknak nevezni. Havas Szófia Mécs Imre felszólítására, hogy kérjen bocsánatot, az egykori köztársasági elnök nyilatkozatával válaszolt.
Göncz Árpád ugyanis azt mondta, hogy a hány ember, annyi 56. Én úgy gondolom, hogy ennél többet erről a kérdésről beszélni is kell.
Tehát akkor nem kér bocsánatot?
Természetesen nem.
Mécs Imre azonban nem csak szélsőségesnek tartja Havas Szófia mondatait, hanem történelemhamisításnak is. Szerinte ugyanis, aki esküdtett az alkotmányra, ilyet nem mondhat.
Magánemberként azt gondol és azt mond, amit akar. Akár azt is mondhatja, hogy a föld lapos, vagy a nap forog a föld körül.
Nem ebben a parlamentben, hanem a 19-es népbiztosoknál kellett volna letennie az esküt Havas Szófiának. Ezt már a szintén halálra ítélt Wittner Mária mondta. A fideszes képviselő semmit sem vár és semmit sem kér az MSZP-s képviselőtől.
Még csak elhatárolódás sem, vagy bocsánatkérés sem várok, mert ezt már meg kellett volna tenni valamikor 89-ben, amikor ott álltak őrt az elvtársak az általuk kivégzett koporsóknál a Hősök terén.
Wittner Mária a híradónak jelentette be, hogy 2008-at több 56-os társával együtt a megtorlás évének nevezik el.
Már október van, de még mindig nincs meg a téli menetrendje a MÁV-nak. Hogy miért, mindjárt kiderül, de előbb nézzük meg, hogy mi lesz még a híradóban. Cégalapítás után rögtön ellenőrzés, még több APEC ellenőrzés lesz a több ezer milliárdos adóhiány miatt. És maraton életre halálra, egy ember meghalt, több százan rosszul lettek a hőségben a chicagói maratonon. Még nincs meg tehát a MÁV téli menetrendje. A vonatok decembertől járnának az új rend szerint, de egyelőre nem lehet tudni, hogy megszűnnek-e további szárnyvonalak. A közlekedési tárca a MÁV-tól várja a döntést, a vasúttársaságnál viszont csak annyit mondanak, hogy még egyeztetnek.
Ez volt az utolsó szerelvény, amely Kecskemét és Fülöp szállás között járt. Ez a vonal februárban szűnt meg. ez pedig a ballószögi állomás, itt tavasz óta nem járnak vonatok. Horogszegi Jánosné azt mutatja, hogy a buszmegálló 4 kilométerre van a vasútállomástól.
Vonatnál pedig 40 perc volt az összes utazási idő, ami most körülbelül másfél óra.
Különböző napokon, ugye hétvégi forgalom miatt.
A Közlekedéstudományi Intézet folyamatosan számolja, hogy hol mennyien utaznak.
Van több tucat olyan vonalszakasz, amelynek a forgalma olyan kicsi, hogy veszteséges a vasút számára is. De még olyan kicsi, hogy még a volán számára is veszteséges lehet.
Az igazgató szerint, ahol a busz és a vonat is veszteséges, ott az egyiket meg kell szüntetni. A MÁV-nál még nem árulják el, hogy felszámolnak-e újabb vonalakat.
Jelenleg még folynak az egyeztetések és a megbeszélések. Amint lezárultak ezek a megbeszélések, akkor természetesen azonnal tájékoztatni fogjuk az utazó közönséget az esetleges változásokról.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium csak egy közleményt adott ki. Ebben azt írják, idézem, a pazarlást felszámoló utasbarát menetrendi javaslatot várnak a MÁV ZRT-től, és ennek alapján alakítják majd ki a buszmenetrendeket is, hogy az emberek sehol ne maradjanak tömegközlekedés nélkül. A híradót Gmózer Zoltán tudósította.
Tovább szigorítja a kormány az adóellenőrzéseket. A miniszterelnök az APEC-ban évi több ezer milliárdos fekete jövedelemről beszélt. Gyurcsány Ferenc szerint a szürke és fekete gazdaságban évente 3000 és 5000 milliárd forint közötti adózatlan jövedelem képződik. A pénzügyminiszter azt mondta, hogy az emiatt kiesett adóbevétel több, mint amennyit Magyarország az oktatásra költ. Az adóhivatal ezért mostantól megvizsgálja azokat a vállalkozásokat, amelyek évek óta úgy működnek, hogy nem termelnek jövedelmet. Az újonnan alakuló cégeknél pedig 90 napon belül szúrópróba-szerű ellenőrzést tartanak. És jövő márciustól csak azok a vállalkozások indulhatnak közbeszerzési pályázaton, amelyek bizonyítani tudják, hogy nincs adó vagy járulék tartozásuk. Becslések szerint több mint 150 ezer bejárónő dolgozik Magyarországon, takarítónők, házvezetőnők, babysitterek. Többségük egyáltalán nem fizet adót, a pénz zsebből zsebbe vándorol. Az adóhivatal megbecsülni sem tudja, hogy emiatt az állam hány forinttól esik el. Bejelentve biztosan nincs ennyi takarító, és az alkalmi munkához kérhető kis könyvek többségét is inkább a mezőgazdasági idénymunkákra igénylik.
Pár évtizeddel ezelőtt elég volt felhívni a takarítóvállalatot, és már mentek is a címre a főállású takarítónők. Ma a viszonyok kevésbé átláthatóak, a bejárónők jó része feketén dolgozik.
Hozzátegesen 150-160 ezer ember él ebből, van, aki teljesen ebből él, és van, aki meg csak részmunkaidőként használja ki.
A takarító tanfolyamokat szervező Ritz Tibor szerint a számla nélkül feketén dolgozó takarítók alkalmanként 2-6 ezer forintot kérnek, és ezért általában 3-5 órát dolgoznak. Vagyis, ha 4 órát szánnak egy lakásra, akkor egy nap két helyen dolgoznak, ez átlagban 8 ezer forintot jelent. Így 160 ezer forintos havi fizetés jön ki. Többségük nem adózik. Az adóhivatalnak sejtelme sincs arról, hogy így az állam mennyi adóbevételtől esik el.
Nem tudom megmondani, hogy babysitterek, bejárónők mennyi adót fizetnek, illetve nem fizetnek, hiszen szakmák szerint nem tart nyilván az APEC senkit. Gyakorlatilag csak adószám, illetve név szerint vannak nyilván tartva az ügyfelek.
Ez a házaspár is takarítással foglalkozik. Most éppen egy budai irodában. Ők adnak számlát.
Mindenki próbál áron alul menni, tisztességtelenül takarítani.
A képzett bejárónőkre minden esetre van igény. A Nyugat-Magyarországi Egyetem például most indít nekik tanfolyamot. Itt többek között mosást, vasalást és illemet tanulnak. Adóügyeket viszont nekik sem oktatnak majd.
Stresszelhetünk tovább. Egy uniós megállapodás szerint máig kellett volna kidolgozni és életbe léptetni azokat az intézkedéseket, amelyek csökkentik a dolgozók rossz közérzetét és az ebből adódó betegségeket. Brüsszeli hírek szerint az uniós tagállamok közül csak nálunk Magyarországon feledkeztek meg erről.
Családi fényképek, egy szál virág, vagy akár egy légkondicionáló, ezek mind befolyásolhatják a dolgozók teljesítményét. Az Európai Unióban évente több 10 milliárd euró kiesés jelenthet a munkavállalók stressz miatti teljesítmény csökkenése.
Magyarországon a 40-től 69 éves férfi korosztály legveszélyeztetettebb.
Jelenleg minden harmadik magyar munkavállaló előbb-utóbb gyógykezelésre szorul a stressz okozta szív- és érrendszeri, mozgásszervi vagy emésztőszervi panaszok miatt.
Ha valakit ezzel fenyegetnek, hogy
ki fogják rúgni, és bizonytalan a munkahelye. Ez háromszorosan növeli a korai halálozás és egészségromlásnak a veszélyét.
Több uniós tagállamban már külön törvényben szabályozzák, hogy mit kell tenni a stressz ellen.
3 éve Magyarországon nem történt ebben a kérdésben semmi már.
És ez van itthon. Épp hogy csak elkezdtek tárgyalni róla.
Amikor elkezdődött, akkor sem az igazi európai megállapodás mentén kezdtük el a munkát. Elszerencsétlenkedtük, lehet ezt mondani.
Pedig egy 2004. októberi uniós megállapodás szerint 3 év alatt minden tagállamban ki kellett volna dolgozni azokat az intézkedéseket, amelyekkel csökkenthető a munkahelyi stressz.
Egyelőre ott tartunk, hogy az Országos Munkavédelmi Bizottságban egyeztetett javaslat szerint a munkavédelemről szóló 1993-as törvény szövege annyiban módosulni fog, hogy a munkahelyi stressz, mint tényező, mint kockázati tényező egy kicsivel nagyobb hangsúlyt kap benne.
A munkahelyi stressz az Európai Unióban évente több mint 40 millió dolgozót érint.
Szerb és szlovák neonácikat is letartóztattak tegnap Újvidéken, amikor a szélsőségesek kövekkel támadtak egy antifasiszta tüntetés résztvevőire, többen megsérültek. A rendőrség őrizetbe vette a Szerb Nemzeti Front nevű neonáci szervezet vezetőjét és csaknem 60 tagját. A szélsőséges csoport eredetileg felvonulást tervezett október 7-ére Heinrich Himmler egykori SS főnök születésnapjára, de a rendőrség betiltotta a megmozdulást. Ehelyett a város lakói szerveztek tüntetést a szélsőséges eszmék ellen, de a neonácik kövekkel támadtak rájuk. 6 fiatalt, köztük volt barátnőjét is agyonlőtte egy szolgálaton kívüli sheriff helyettes hajnalban az Egyesült Államokban. Az alig 20 éves rendőr egy wisconsini házi buliban kezdett lövöldözni, az ismerősei szerint féltékenységből. Végül egy mesterlövész végzett vele.
Ebben a kétszintes külvárosi házban lövöldözött a fiatal férfi. Ő az. A 20 éves Tyler Peterson, a város sheriff helyettese. A 10 fiatal éppen házi bulit tartott, amikor a férfi megjelent és lövöldözni kezdett. Hatukkal végzett, majd a kocsijával elhajtott. A szomszédok hallották a lövéseket és a kerekek csikorgását. A férfi volt barátnőjét is megölte. Gyakran kiborult, nagyon féltékeny típus volt. Pár hete szakítottak a barátnőjével, és ő nagyon szeretett volna újra összejönni vele, mondja a gyilkos egyik volt iskolatársa. A legfiatalabb áldozat mindössze 14 éves, de a legidősebb sincs több 20-nál. A Crandoni iskolákban ma az összes óra elmaradt. Imádkozom értük, akárcsak mindenki más, mondja könnyeivel küzdve ez a lány, az áldozatok iskolatársa. A lövöldöző rendőrt végül saját kollégái üldözőbe vették, és egy mesterlövész lőtte le.
Pedofil férfit keres az Interpol rendhagyó módon. A nemzetközi szervezet felhívásán szereplő fotón a férfi arca eredetileg felismerhetetlen volt, de az Interpolnak sikerült kijavítani a képet. Ilyet most először csináltak. Az ismeretlen férfi több száz olyan a világhálón terjedő fényképen szerepel, amelyen kisgyerekeket molesztál. Egyelőre azt sem tudni, hogy melyik országban él. Két amerikai kutató és egy brit tudós kapta idén az orvosi Nobel-díjat. Mario Capeccinek, Olivier Smithiznek és Martin Evansnek ítélték a díjat, mindannyian az őssejt kutatásban elért eredményeikért kapták. Hagyományosan az orvosi Nobel-díj bejelentésével kezdődik meg a Nobel hét. Holnap a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel békedíj idei kitüntetettjeit nevezik meg. A nagy hőség miatt sokan rosszul lettek a hagyományos chicagói maratonon. Egy ember meghalt, és legalább 250-et kórházba vittek. A füllett meleg miatt az indítás után nem sokkal lefújták ugyan a versenyt, de sokan tovább futottak.
35 ezeren indultak az idei chicagói maratonon. 10 ezeren otthon maradtak, mert 31 fokos hőség volt, 86%-os páratartalommal. Az aszfaltot hiába hűtötték, a versenyzők sorra dőltek ki a forróság miatt. Sok futót a mentők vittek el, egy emberen azonban már ők sem tudtak segíteni. Több vizet kellett volna biztosítaniuk, akkor is, ha előre figyelmeztettek a hűségre. A szervezők egy idő után leállították a versenyt, a futók többsége azonban nem vette figyelembe a felszólítást. Október van, azért rendeztük meg most a versenyt, mert ilyenkor hűvös van. Emlékeznek rá, tavaly a túlzott lehűlés volt a probléma. Ez most egy furcsa, különösen meleg nap, védekezett az egyik szervező. A 35 ezer induló közül végül 25 ezeren teljesítették a maratoni távot, közülük 4 ezeren még a verseny félbeszakítása előtt.
Jönnek majd még sporthírek, de előbb nézzük az esti kínálatot az M1-en. 8 után, a híradó után tehát a TV ügyvédje Jussz Lászlóval. Szevasz Laci, mi lesz ma este nálatok?
Jó estét kívánok, szervusz! Tordason nem épült téglagyár, ezt a mondatot azért mondom, mert a legutóbbi adásban itt volt egy stúdió vita, amelynek az eredményeként is, gondolom én, ez jött ki, hogy hogyan, miképp, az majd elhangzik részletesen. Aztán csodakő garanciával, vagyis aki hülye, az hülyén is hal meg. Ezt nem én mondom, de a lényegével egyetértek. Itt az asztalon előtte mindenféle termékeket láthatnak. Ennek pedig egész egyszerű oka van. Mostantól havonta egyszer a pénzcentrum.hu internetes lappal közösen egy betekintést tervezünk a különböző nagy bevásárlóközpontok árukínálatába, pontosan árszintjébe. Magyarán azt nézzük meg, hogy hol, hogyan változnak az árak hónapról hónapra. Na körülbelül ennyi, a többit meg majd az adásban.
Köszönjük szépen, Jussz Lászlónak. Utána 9 után 10 perccel kék fény ma este is M. Kis Csabával. Jó estét, Csaba, szevasz, mi lesz nálatok?
Szervusz, jó estét kívánok. Bevállalós voltam, szemtelenül mondja ezt az a terhesség alatt drogozó nő, akinek csecsemője drogfüggőként született. Egyes becslések szerint 100 narkós nő esik teherbe évente Magyarországon. Azt hittem, csak kölcsönszerződést írok alá, ez pedig az a férfi dadogta kamerába, aki még a budapesti lakásában feküdt le, de egy falusi romhalmazban ébredt, és egyike a lakásmafia kitelepített áldozatainak. Mondd meg, mit akarsz odabent, különben köcsögösködni fognak veled. E mondatot pedig az árverési maffiáról rejtett kamerával forgató riporterünk kapta jó tanácsként. Riportot láthatnak még az új drogokat előállító hazai zugvegyészekről is, stb. 21:10-kor várom önöket.
Nem Kis Csaba, köszönjük, és ahogy már mondtuk, 10 után este a népszavazás és az egészségügyi reform részleteivel. És ez volt a híradó hétfőn este, nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat röviden. A népet szavaztatná a kormányfő 7 pontos tisztasági csomagjáról, a parlamentben kétharmados többség kellene. Parkolóőrkommandó piros zacskókat tettek az egészségügyi minisztérium előtti kocsikra. Havi 160 ezer fix, egyre több a feketén dolgozó bejárónő, babysitter, már legalább 150 ezeren vannak. És féltékeny típus 6 embert, köztük volt barátnőjét is lelőtte egy szolgálaton kívüli rendőr Amerikában. Legközelebb 3:45-kor lesz majd Kis Gabival. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Szia, édes! Már megint a gyomrod?
Igen.
Vegyél be Renit. Ezt nyugodtan szedheted, amikor csak kell.
A Reni természetes eredetű összetevője a felesleges gyomorsavat vízzé és más természetes anyagokká alakítják.
Jobb? Uh-huh.
Reni Antacidum. Gyors segély a gyomornak. Haspuffadás, felfúvódás, szélgörcsök. Az új Reni Deflatin hatékonyan szünteti meg ezeket a kellemetlen tüneteket. Reni Deflatin. Fújtak a puffadásnak. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Reálban a gazda kínálatból nem, csak az árakból engedünk. Most a sága sajtos füstöltíző pulyka párizsi csak 899, a délhús partifóliás sonka pedig csak 1299 forint minden Reál és Reálpont üzletben.
Gondolkodjon reálisan!
A jód serkenti az emlékező tehetséget, különösen fontos a gyerekek, az időseknek és a kismamák számára. Napi egy pohár jodi ásványvíz kielégíti a szervezet jód szükségletét.
Vidám a napom, ha innen indulok, segítenek, itt mindent megkapok.
A Kaiser Dán szalámi most 239 forint.
Saját testszagodat te nem mindig érzed meg, de környezeted visszataszítónak tartja. Használj Rexónát minden nap, és semmi sem árnyékolja be szépségedet. Rexona, ne hagyd, hogy a testszag megbélyegezzen.